Sok szeretettel köszöntök mindenkit ennek a fél évnek az utolsó fél idejében. Hát én jobb szerettem volna, hogyha erre egy teljes heti előadás maradt, tehát csak egy fél alkalom maradt erre a témára. Ennek megfelelően egy kicsit azért rövidítek rajta, tehát például azt megígérem, hogy vizsgán számolási példát ebből a témából nem veszünk. Mégis olyan sok fontos elméleti dologról is szót lehet ejteni még ez alatt a bő egy óra alatt, ami hátra van ebből a fél évből, hogy kidobni semmiképpen nem érdemes ezt az időt, mert a magfizika, amivel foglalkozunk, az annyira fontos téma, hogy legalább egy keveset jó, hogyha minden mérnök ember hallról, még akkor is, hogyha nem magfizikus vagy magfizikával foglalkozó ember lesz. Miért? Hát például, hogy egyet említsek, itt van ez az óriási balhé, ami Paks bővítése környékén zajlik. Vagy ha nem is csak erről a konkrét esetről beszélünk, akkor az általános vita téma, hogy jó-e az, ha vannak atomerőműveink, vagy más erőműveket kell terveznünk, és ez a kérdés az igaziból azt jelenti, hogy jó, hogyha a társadalom nagy része, de legalább a műszaki értelmiség az alapfogalmakkal, a magfizikával kapcsolatban tisztában van, és igyekszem ebbe az 1 óra 5 percbe minél több mindent belesűríteni az alapinformációk közül, ami a magfizika megértéséhez szükséges. Nos, miről szól a magfizika? Hát az atommagoknak a fizikájáról. Az atommagokat említettük, hogy Rutherford kísérlete mutatta ki durván 100 évvel ezelőtt, tehát hogy tudnélik, hogy az atomoknak a pozitív töltése az atomok közepén elhelyezkedő nagyon piciny, nagyságrendileg 10 a mínusz 15-en méter átmérőjű kis valamiben van koncentrálva. Hát az atomok ennél ugye 5 nagyságrenddel nagyobbak, 10 a mínusz 10-en méter nagyságrend az elektronburkok kiterjedése. Azokkal még valamit tudtunk kezdeni az előzőekben elmondottaknak megfelelően. De a magok azok már tényleg végleg picik ahhoz, hogy belelássunk és közvetlenül megnézzük, hogy mi van az atommagban. Ezért az atommag szerkezetét földeríteni, az az atomokénál sokkal nehezebb, ennek megfelelően kevesebbet is tudunk róla, de azért néhány dolgot tudunk róla, és hogy mennyire tudunk róla néhány dolgot, az bizonyítja, hogy működnek az atomerőműveink, meg az atombombáink. Tehát azért mégiscsak rendelkezünk némi tudással erről, még ha az közvetett módon is értük is el. Nos, és akkor itt is utalgatok ilyen történeti dolgokra, mert az a mi megértésünket is könnyíti, hogyha a felfedezés útján járunk valamennyi, többé-kevésbé. Amikor az atommagok szerkezetét a kutatók meg akarták ismerni, akkor az első gondolat az eszükbe, ami eszükbe jutott az, hogy nézzük meg, melyik a legegyszerűbb. Hát a legegyszerűbb, az nyilvánvalóan a hidrogénatom. Ezt már említettem eddig is. A hidrogénatom a legegyszerűbb az elektron szerkezetét tekintve, hogy egy szem elektronja van. Akármit is csináltak a hidrogénatommal, egy elektron tudtak belőle kirázni. Meg az a legkisebb tömegű is az atomok közül. Ezt a kémikusok meg tudták mérni, annak a legkisebb a relatív molekula tömege, tehát ez a legkönnyebb. Tehát nyilvánvaló ezekből, hogy a hidrogénatomnak a magja az lesz a legkisebb atommag, ezt valamiféle ilyen elemi magocska, és el is nevezték ezt úgy, hogy proton. Proton, nem tudok ógörögül, de azért ez a pro előtagból, ugye sejthető, hogy ez a olyasmit jelent, hogy ősi vagy elő, tehát hogy ősi ilyen elemi építőkő, valami hasonló jelentése van ennek a névnek. Hidrogén atom magjáról kiderült, hogy normál módszerekkel, tehát hevítéssel, elektromos térrel, stb. Nem tudták tovább osztani, és ezért elnevezték ezt protonnak. Meg is mérték, hogy a protonnak a tömege kb. 1,67 szer 10 a mínusz 27-en kilogramm, ugye ez mintegy 1800-szor nagyobb tömeg, mint az elektronnak a tömege, tehát sokkal nagyobb tömegű, mint az elektron. A töltése a protonnak pedig abszolút értékben ugyanannyi, mint az elektroné, csak ez pozitív töltésű. Így jön ki, hogy a hidrogénatom egy proton, egy elektron összességében semlegesre jön ki. Ez lett tehát az elemi töltés. Tehát ez az elemi töltés, és először azt gondolták a fizikusok, hogy biztos a többi atommag is protonokból áll. Tehát ilyen elemi építő kövecskékből rakható össze. Nosza, gondolták a fizikusok, hát ha nem is látunk az atommagokba, de meg tudjuk mérni az atommagoknak a tömegét, és nézzük meg, hogy az vajon egész számú többszöröse lesz-e az összes atom tömege, összes atommag tömege a proton tömegének. És azt tapasztalták a mérésekben, hogy jó közelítéssel, de nem teljesen pontosan, az eltérésre mindjárt visszatérünk, jó közelítéssel a proton tömegének az egész számú többszöröse. És ezt a nagy egész számot elnevezték tömegszámnak. Elnevezték tömegszámnak, és meg lehetett mérni, hogy mit tudom én, a hélium atomnak 4-es a tömegszáma. Mindjárt ezt pontosítjuk, hogy kb. 4-szeres proton tömegű egy hélium atommag. És akkor első körben nagyon boldogok voltak, mert azt az egyszerű modellt lehetett föltenni, hogy A darab protonból állna az atommagokra, állnának az atommagok. Csak hogy az a baj, hogy megmérték kicsivel később a magoknak a töltését is. És az is egész számú többszöröse lett a protonnak a töltésének. Csak ez az egész szám, ez nem egyezett meg a tömegszámmal. Ezt úgy hívták, hogy rendszám. És az jött ki, hogy a hidrogénatom kivételével az A az mindig nagyobb vagy egyenlő, mint Z. Az egyetlen egyenlőségjel a proton, tehát a hidrogénatom magja esetén van, ahol mind a kettő egyel egyezik meg. Miért probléma ez? Mert akkor nem állhat protonokból, nem állhat csak protonokból az atomnak a magja, de végül is nem kell ehhez túl nagy ész, nagyon hamar ki lehetett találni, hogy ez jó közelítéssel összeáll ez a modell, hogyha egy mag az nem áll másból, mint Z darab proton plusz A minusz Z darab, én kisennel fogom jelölni, és bevezetek egy új elnevezést, neutronnak nevezték el ezt a részecskét, amit abban a pillanatban még senki se látott, csak a magoknak a tömegének és töltésének az összefüggéseiből következtették ki, hogy valószínűleg így néz ki. És ez a neutron semleges, viszont a neutron tömege körülbelül megegyezik a protonnak a tömegével. MP, és nem írtam ide a plusz jelet az indexbe, úgyhogy itt se írom. Nos, ezzel a modellel meg lehetett magyarázni ezt a jelenséget. És akkor úgy lehetett elképzelni, hogy az atomok magjában van valamennyi neutron, meg van valamennyi proton. Próbálok itt rajzolgatni ilyen neutronokat, protonokat. Körülöttük van valamennyi elektron az elektron felhőben. Mennyi elektron? Z darab elektron. Azért Z darab, hogy a Z darab protonnak éppen semlegesítsék a töltésének a hatását. És akkor így képzeljük el. Ennek megfelelően ez a rendszám, ez az a rendszám, amit a kémikusok is használnak, csak ugye a kémikusok a rendszámot az elektronszámnak a darabszámaként vezették be, hogy az a hogy ahány elektron van egy atomban, de az megegyezik a protonok számával, mert így jön ki összességébe a semleges töltés. A későbbi vizsgálatok aztán közvetlenül is megtalálták a neutront. Tehát sikerült a neutront kimutatni röptében, tehát magányos neutront is találtak, és bebizonyosodott, hogy ez az elképzelés tényleg így van, és az is kiderült, hogy a neutronnak nem pontosan ugyanannyi a tömege, mint a protonnak, ilyen ezrelék nagyságrendű eltérés van a neutron és a proton tömege között, de attól még ez a közelítő egyenlőség, hogy közel a tömegszámszor proton tömeg, az a mag tömege azért még teljesül, hiszen csak egy pici eltérés volt. Be is vezettek egy közös elnevezést, nukleonnak nevezzük a proton vagy neutront, tehát van egy gyűjtőnév. Nukleon, tehát az atommagot alkotó részecske a proton és a neutron, mert kiderült, hogy a proton és a neutron nagyon sok szempontból azonosan viselkedik. Nem csak a tömegük kb. Egyforma, hanem egy csomó más tulajdonságuk is megegyezik. Úgy néz ki, hogy mondhatjuk azt, hogy a proton és a neutron egy részecskének a töltött és töltetlen változata valójában. Oké, kimutatták ezt, és utána elkezdték alaposabban vizsgálni, hogy mennyi is lesz egy magnak a tömege. Nagyon pontosan megmérték a magoknak a tömegét. És egy nagyon furcsa dologra lettek figyelmesek. Elméletileg a magnak a tömege nem más kellene legyen, mint A minusz Z-szer M neutron plusz Z-szer M proton. De kiderült, hogy az atommagok tömege ennél egy picivel kisebb. Ebből, hogyha levonjuk ténylegesen az AZ számokkal jellemezhető atommagnak a tömegét, akkor egy pici tömeg hiány mutatkozik. A részek össztömege nagyobb, mint együtt az atommagnak a tömege. Ezt a különbséget elnevezték tömegdefektusnak. Tömegdefektus. Na most joggal fölmerül a kérdés, miért nem magyarítom tömeghiánynak, hiszen a defekt az tulajdonképpen csak hiba, hiányosság ott jelent. Azért hagyom meg az angol elnevezést, és nem csak én, hanem a magyar szakirodalom is, mert a tömeghiány, ha ezt így használom, akkor az olyan furcsa hangzású, lehet, hogy valaki a tömegiszony nevű pszichológiai problémának az ellentétét érti rajta. Néha jó, hogyha meghagyjuk a külföldi kifejezéseket. Tehát a tömegdefektusnak nevezték azt, hogy az atommagok tömege kisebbnek mutatkozott, mint a részeinek az össztömege. Ez baromi meglepő. Gondoljuk meg, hogy fogunk egy papírzacskót, beleteszünk 3 darab 1 kg-os súlyt, összefogjuk a papírzacskót, ráteszünk a mérlegre, csak 2,5 kg. Az atommagok esetén pedig ez történt. Nem volt túl nagy ez a tömegdefektus, néhány ezrelék alulról közelített az 1%-ot a tömegdefektusnak a mértéke. De első pillanatban nem volt érthető. Aztán második pillanatban már megértették a kutatók, ugyanis amire ide eljutottak az emberek, addigra már Einsteinnek elnézést, Einsteinnek a relativitás elmélete az ismert volt, miszerint a tömeg és az energia az valójában ugyanaz, csak máshogy mérjük őket, és egy rendszernek az energiaváltozása az a tömeg változásának és a fénysebesség nézetének a szorzata. Ugye ezt delták nélkül szokták főleg leírni, de nyilván, mivel a C egy konstans, ez ugyanígy igaz. Ugye az E egyenlő MC nézet híres formula, amit, hogyha valaki eljár fizika történet előadás, akkor majd elmondom, vagy elmondja Barlattanál, hogy nem is Einstein fedezett föl, de ez egy más tészta. Szóval, amire ezt fölfedezték, addigra ismert volt a tömegenergia egyenértékűség, és azt lehetett mondani, hogy ez a tömegdefektus azért jelentkezik, mert nagyon erősen kötve vannak ezek az atom magalkotó részek, tehát a nukleonok nagyon erősen kötve vannak egymáshoz, ezek a protonok és a neutronok. És az erős kötés az nagy negatív energiát jelent, a nagy negatív, negatív delta E, tehát hiányzó delta M az az energia nagysága renget következtető. Most az előjelekkel ne foglalkozzunk. Illetve mindjárt majd visszatérek rá egy pillanatra. Ez tehát azt jelentette, hogy a tömegdefektus mérésével meg lehetett mérni az atommagok nukleonjainak a kötési energiáját. Mennyire erősen vannak kötve a nukleonok az atommagban? Most álljon meg a harci talicska. Ez mindig így van, ez a delta egyenlő, delta M szerint ez mindig így van. Tehát például, ha az elektron a hidrogénatomba kötve van, akkor kisebb lesz a tömege ezáltal. Bizony kisebb lesz a tömege, csak hogyha kiszámoljuk az elektron kötési energiáját, meg az elektron tömegét, akkor kiderül, hogy elhanyagolható mértékben lesz kisebb. Most ez az, amit mondok a rövidség miatt, hogy most ezeket nem fogom végig számolni. Aki nem hisz nekem, az maga is végig tudja igaziból számolni, hogy a 13,5 elektronvoltos kötési energia a hidrogénatomban, azt átszámolja joule-ra, leosztja C-négyzettel, és megkapja, hogy mennyivel csökken az elektron tömege azáltal, hogy kötve van az elektron, kötve van a hidrogénatomban, és ki fog neki jönni, hogy valahol a hatodik tizedes egy tájékán, vagy még nem is a hatodik, a nagyon sokadik tizedes egy tájékán van csak valami eltérés. Tehát egy nehezen kimutatható. Viszont a nukleonok olyan erősen kötve vannak a magba, hogy a tömegdefektus az összenergiának, az össztömegnek a néhány ezreléke, majdnem az 1%-át is eléri. És ezért közvetlenül kimérhető volt. Na most miért fontos ez? A következő miatt. Megcsinálták a fizikusok, hogy vették a különböző tömegszámú atomokat, és megmérték a kötési energiát, és egész pontosan az egy nukleonra, tehát az egy részecskére jutó kötési energiát ábrázolták a tömegszám függvényébe, és egy ilyesmi görbét kaptak. Ez egy nagyon fontos görbe, ezen a görbén alapul a maghasadásos erőművek, az atombombák, a hidrogénbombák, meg a most fejlesztés alatt álló fúziós erőműveknek a működése is, úgyhogy ezt a görbét mindenképpen szeretném megmagyarázni. Az, hogy berajzoltam egy ilyen görbét, az valójában csak közelítés. Valójában itt a görbe környékén, itt sok-sok kicsi pöttyöt kellene berajzolnom, és aki magfizikusnak vagy magkémikusnak megy, az nagyon pontosan tanulmányozza ezt a görbét, mert látjuk, hogy ezen múlik minden, a radioaktivitástól kezdve a különféle egyéb dolgok. Miért is? Ugyanis valójában ugyanazzal a tömegszámmal, néhányféle rendszámmal különböző atomok is rendelkezhetnek erre a jelenségre, az izotópokra, majd mindjárt ki fogok térni. Tehát valójában ez nem egy határozott görbe, hanem egy ilyen pontfelhő, aminek azonban van egy ilyen lefutása. Itt-ott vannak ilyen kisebb-nagyobb dudorok is rajta. De a fő lefutása így megy, és a közepe az körülbelül az 56-os tömegszámnál, a vasatomnál van. Itt a magok tulajdonságáról van szó, nem a kémiai, vagy éppen a fizikai tulajdonságai. Tehát tök véletlen, hogy a vas, amúgy egy nagyon jó szerkezeti elem az építészetben, vagy a gépészetben, ez ugye az elektron felhőkön múlik. Az egy véletlen, hogy az atommagokban és a vas környéki atommagok kitüntetettek. Itt a legnagyobb, az egy nukleonra jutó kötési energia, az van a függőleges tengelyen, az egy nukleonra jutó kötési energia. És most, hogy fölírjak egy konkrét értéket is, azt mondom, a vas esetén ez az egy nukleonra jutó kötési energia nagyjából 5,5 MeV. Vagy 8,5 MeV jót írtam, csak rosszat mondtam. És ez itt a vége fele lemegy körülbelül 7 mevre. Na álljunk meg, mi az a mev? A mev ugye a megaelektron volt, egy elektron volt, az 1,6 van 7, 1,6 szor 10 a mínusz 19-en joule, ez az előző órán már szerepelt. Azt mondtuk, hogy az atomfizikában elektronvoltban szeretjük mérni az energiát, mert joule-ban mérve nagyon kicsi energiák lennének. Ugye egy elektronvolt az az a nagyságrend, amiben ami az elektronhéjak szerkezetét jellemzi. Például a hidrogénatomnak a kötési energia 13,5 elektronvolt. 13,5 elektronvolttal ki tudok szakítani egy hidrogénatom alapállapotú elektront, és el tudom távolítani az atomtól. Vagy a különböző energiaszintek között az atomokban ilyen 2, 3, 10, 20 elektronvoltnyi energiakülönbség van. Ez azt jelenti, hogy egy kémiai reakcióval, ami az elektronfelhők átrendeződését jelenti, reakciónként néhány elektronvolt energia felszabadulását várhatom, amikor mondjuk szenet elégetek, akkor molekulánként felszabadul most fejből, nem tudom, 3-4-5 elektronvolt, amikor egy szénatom két oxigénatommal egyesülve CO2 molekulát alkot. Ezzel szemben a nukleonok millió elektronvolt nagyságrenddel kötve vannak. Ezért van az, hogy a nukleonoknál olyan nagy a kötési energia, hogy az már mérhető tömegdefektust okoz. Míg a kémia reakcióknál a néhány elektronvoltos energiaváltozás olyan pici tömegváltozást jelent, amit nem tudunk közvetlenül kimérni. A magok esetén viszont ez egy nagyon jelentős, és így sikerült megmérni. Mert hát ugye közvetlenül hogyan kellett volna megmérnünk a kötési energiát? Az egy nukleonra jutó kötési energiát? Hát úgy kellett volna, hogy veszek mondjuk egy vasatomot, és kirántok belőle egy neutront. És megmérem, hogy ehhez mennyi energia volt szükséges. Hát azt hiszem nem kell részletezni, hogy ezt nem tudnám megtenni. Ezt még ma se tudjuk megtenni. A nanotechnológiánk az az atomok szintjén, a nanométer méretskálába tud valamit manipulálni egyesével. A magokat egyesével a mai napig nem tudjuk kezelni, tehát a magokbeli kötési energiát nem tudtuk volna máshogyan megmérni, csak ezzel a tömegdefektus segítségével. Pedig ez a görbe az egy nukleonra jutó kötési energia, és az energiaminimum elv mutatja meg, hogy igaziból hogyan várhatok én energiatermelést az atomok világában. Ránézve erre a görbére, a következőt mondhatom. Akkor kaphatok energiafelszabadulást, hogyha egyre nagyobb lesz az egy nukleonra jutó kötési energia, mert a nagy kötési energia az ugye alacsonyabb, tehát az energia gödörben mélyebb energiát jelent. Tehát például, hogyha veszek egy nagyon nagy tömegszámú atomot, és azt valamilyen módszerrel ketté hasítom, ezt az atommagot, ide írom, hogy hasadás. A nagyon nehéz atommagokat, tehát a vasnál sokkal nehezebbeket elhasítom, két kb. Egy fóna félre, nőni fog az egy nukleonról eső kötési energia, tehát energia szabadul fel. Vagy éppen a fordítottja, két könnyű atommagot egyesítek, ez lesz a fúzió, a magegyesítés, akkor is nő az egy nukleonra jutó kötési energia. Ez a két folyamat, ami energiafelszabadulással jár. Ráadásul óriási energiákról van itt szó. Gondoljuk csak bele, nagyságrendileg például itt, hogyha innen elhasítok ide, nukleononként 1 millió elektron volt szabadul föl. Például egy uránatommag egy, mondjuk az urán egyik izotópia 235-ös tömegszámú, tehát az A az 235. Ha mind a 235 nukleonjából ugye itt összejön egy megaelektron volt különbség, akkor egy uránatom mag 200 megaelektron voltnyi energiát szabadít föl. 200 millió elektron voltnyit. Ez több százmilliószor nagyobb, mint az urán kémiai reakcióból származtatható energia. Na ez, amit mondok, hogy most számolási példát ebből nem csinálunk, de abból, hogy itt M betű van, tehát millió elektron volt, ebből látszik a folyamatok nagyságrendje, hogy tudnék egy kiló uránból nagyságrendileg milliószor annyi energiát tudok nyerni, mint egy kilogramm szénből, hogyha elégetem. Persze a konkrét adatok a szén égéshőjén, meg az uránnál, ennek a görbének a pontos lefutásán múlnak, de most csak a nagyságrendet mondom, hogy milliószoros energiák jöhetnek ki belőle. Na most ez azt jelenti, hogy kicsi helyen is nagyon sok energiát tudok termelni. Paks egyetlen erőműtelep, a magyar áram szükséglet 40-50%-át fedezi csúcsidőben. Kicsi helyen van. Azt is jelenti, hogy kevés szennyezőanyag termelődik. Egységnyi energiára millió modrésznyi szennyezőanyag termelődik. Na persze, az ugye veszélyes, radioaktív anyag, speciális kezelést igényel, de akkor is töredéke mennyiségű. És ráadásul ezek nagyon jól kontrollálhatók. Ezzel szemben például egy szén vagy egy olajos erőműnek az égés termékeinek egy része gázhalmaz állapotú. Nincs annyi gáztartályunk, hogy azokat bezárjuk, hanem kipöfögtetjük a levegőbe, nő a széndioxid tartalma a légkörnek, ami ugye káros hatással van a Földnek a klímájára. Az, hogy ez a milliószoros különbség, ez azt jelenti, hogy legalább elvi lehetőségünk van kordába tartani a termék, a végtermékeit ennek. Ha ügyesek vagyunk, akkor jól megcsináljuk. Na erről majd még beszélek, erről még jut egy kis idő. De most visszatérve az elvi alapokra, ez az egy nukleonra jutó kötési energia tehát az alapja ennek az egész jelenségnek, ami itt található.